Állandó vendégünk Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Az első témánk az időskori táplálkozás és annak fontossága. Nyilván mindenféle táplálkozás fontos, de hogy miért kerül ma fókuszba az időskori helyes táplálkozás, kihat akár a demenciára is, meg nagyon sok egészségügyi problémára. Úgyhogy itt van velünk a vonalban dr. Gadó Klára, a Geriátriai Klinika és Ápolás Tudományi Központ igazgatója, akit üdvözlünk. Halló!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm Önöket és a hallgatókat, és sok szeretettel köszöntöm.
Kezdjük el ott a beszélgetést, hogy miben különbözik az időskori táplálkozás a, mondjam ez ellenkezője, fiatalkori táplálkozással.
Én talán onnan kezdeném, hogy időskorban egy sereg olyan élettani, illetve kórélettani folyamattal kell számolnunk, ami miatt sok minden megváltozik. És ezek közé tartozik például az is, hogy csökken az étvágy, csökken a szomorúság érzete az idősebb embereknek. Sokszor hiányos a fogazat, ezért nem tudnak úgy rágni. A különböző betegségek miatt nyelészavarunk, nehézettségük alakulhat ki. Gyakorlik a félrenyelés, elsősorban különböző betegségek kapcsán. De hát a szellemi hanyatlás is ide tartozik, amik miatt sajnos néha elfelejtenek táplálékot magukhoz venni. Tehát nagyon sok olyan problémával szembesülhetünk, ami kihat a táplálkozásra is. Ezen a ponton én nagyon szeretném hangsúlyozni a megelőzés jelentőségét, mert a táplálkozásunknak van egy olyan funkciója is, hogy próbáljuk az egészségünket minél tovább megőrizni, és ha az életkorunk előre is halad, azért lehetőség szerint minél tovább maradjunk fittek. És ebben a táplálkozásnak nagyon nagy szerepe van.
Azért alapvetően az elmondható szerintem, de erősítsen meg, vagy cáfoljon meg, hogy a jó vagy rossz táplálkozási szokások, ezek általában azért jóval hamarabb kialakulnak, csak kétségtelen, hogy amiket ön mondott, vagy említett, hogy az időskor közelettével még egy csomó faktor is befolyásolja ezt mentális képességnek a hanyatlása, vagy a fogazatnak az elromlása, vagy egyéb más betegségeknek a közbejöttetet. De alapvetően azért elég korán elrontjuk a táplálkozási szokásokat.
Hát már aki nem tud ugye figyelni.
És aztán már nagyon nehéz lehet ezt helyre tenni időskorban.
Abszolút meg tudom erősíteni, és ezért is hangsúlyoznám a megelőzés szerepét, mert tulajdonképpen már gyerekkorban el kell kezdeni a úgymond felkészülést az idősebb korra, ami azt jelenti, hogy nagyon jó lenne, ha olyan étkezési szokásaink alakulnának ki, és egyébként olyan egyéb életmódbeli szokásaink alakulnának ki, mint például a rendszeres testmozgás, ami, hogyha folyamatosan így éljük az életünket, akkor sokkal jobb időskor vár ránk. Tehát nem véletlen, hogy bár szeretjük a hamburgert, szeretjük a pizzát, a hotdogot.
Nagyon.
Azért nagyon szeretjük. Alapvetően nem ebből kellene, hogy az étrendünk álljon, hanem az úgymond egészséges táplálkozást kellene előtérbe helyezni, ami manapság úgy tűnik, hogy tulajdonképpen a mediterrán diéta címszóval foglalhatók össze, tehát az olívaolaj, gyümölcsök, zöldségek, olajos magvak, halak, soványhúsok, teljes értékű gabonafélék, tehát ebből álljon alapvetően az étrend. Az nem azt jelenti, hogy néha nem lehet megenni egy adag sült krumplit, de azért nem ez kell, hogy az arany standard legyen a számunkra.
Ezt annyian mondják egyébként, ezt a mediterrán diétát, aztán sokatszor tér vissza ebben a műsorban. Mit tud a mediterrán diéta, ami az öregedés minőségét könnyíti?
A mediterrán diétának mindazon elemei, amiket most felsoroltam, nagyon fontos szerepet játszanak ebben, és ehhez kapcsolódik az a korábban még a felvétel előtt váltott néhány mondat is, hogy komoly kutatások foglalkoznak azzal, hogy az étrendben szereplő bizonyos összetevők a mentális hanyatlásra, a demencia kialakulására, progressziójára, tehát romlására milyen hatással vannak. És például a diónak úgy néz ki, hogy egyértelműen szerepe van abban, hogy lassítja ezeket a folyamatokat, de hasonlóképpen komoly kutatások foglalkoznak a bél mikrobiom szerepével is. Létezik egy úgynevezett bél agytengely, ahol is a különböző élelmiszerekkel a bélben lakó mikroorganizmusok pozitív hatást gyakorolhatnak az agyi tevékenységre. Tehát például, hogyha egy idős ember sok fermentált élelmiszer, savanyú káposztát, kovászos uborkát, kefírt, aludtejet fogyaszt, ezzel védi a agyi tevékenységének az épségét is.
A dió mellett, vagy a dión kívül esetleg ez így más magvakra is igaz, vagy igaz lehet, vagy kifejezetten csak a dió az, ami így kutatásból kijött?
A diót vizsgálják, mert nem csak az egészséges, a jó olajoknak a jelentősége vizsgált, hanem a diónak bizonyos egyéb komponensei is, úgyhogy kifejezetten a dióra vonatkozik ez. Ugye a dióval egyetlen egy probléma van, hogy időskorban a dió fogyasztása, az sokszor nem egyszerű. Tehát valamilyen formába kell a diót átalakítani, hogy az idős ember is könnyedén meg tudja enni.
A diót azt lehet pépesíteni, ezt bele lehet tenni, vagy meg lehet főzni akár.
De ebből a szempontból, hogy nem tudja lenyelni, vagy nem tudja megfelelően megrágni?
Igen, nem tudja megfelelően megrágni, de mondjuk a diós beigli megoldást erre.
Mondta az előbb a testmozgásnak a fontosságát, ami nyilván minden életkorban fontos, hogyha valaki már úgy élte le az életét, hogy erre nem fordított különösebb hangsúlyt, akkor ezt még idősebb korban van értelme egyáltalán forszírozni, vagy addigra már inkább több probléma lehet ebből, mert nincs hozzászokva az izomzata, meg nyilván öregednek az izmok, probléma lehet ebből, vagy ettől függetlenül például az önök intézetében is ez fókuszban van még, hogy mozgassuk, tornáztassuk a betegeket?
Abszolút fókuszban van. Nyilván, aki egész életét mozgásszegény módon élte le, az a rövidebbet túlza. De ez nem ok arra, hogy amikortól erre lehetőség van, olyan módon, ami az aktuális állapotának megfelel az idős ember szempontjából, igenis hangsúlyt kell rá helyezni. Nálunk a gyógytornász feladata rendkívül fontos, és nyilván sok olyan személy van, sok olyan betegünk van, akinek korlátozottak a lehetőségei ebben az ügyben, de amire képes, azt forszírozni kell, az izom erő, izom tömeg fiziológiásan is csökken a kor előre haladtával, őrizni és védeni kell, és ennek az egyik része a mozgás, a másik része a táplálék megfelelő fehérje tartalmának a biztosítása. Tehát lehet, hogy összkalória szempontjából egy idős szervezet kevesebbet igényel, de az összetétele nagyon nem mindegy. Uh-huh. És ahhoz, hogy az izom tömeget és az izom erőt lehetőségekhez képest megőrizzük, megtartsuk, ahhoz a fehérje bevitelt érdemes fokozni.
Hány éves kortól szokott általában valaki már geriátriai klinikán megjelenni, mint ellátott? Körülbelül mi az az életkor, ami előbb-utóbb mindannyiunkat, vagy mindenkit ebbe a csatornába terel be? Vagy nem lehet ilyet általánosságban? Igen, pont ezt akartam is mondani.
Nem lehet ilyet általánosságban mondani. Van egy hivatalos szám, 65 év fölött beszélünk idősekről. Ez abban is megnyilvánul, hogy 65 év fölött ingyen utazhatunk a metrón. Ez egy nagyon jó érzés, de egyébként a kronológiai és a biológiai életkor rendkívül erősen ketté válik, mert van, aki már 70 évesen is számos betegséget gyűjt össze, és alig tud menni, és van, aki bizony, ha nem is olyan népes ez a tábor, de 95 évesen is fit, és érdeklődik a világ eseményei iránt, és mind a mozgásképességét, mind a kognitív funkcióit megőrizte. Az a helyzet, hogy ebben nyilván a genetika is beleszól, de én milyen hiszek abban, hogy az életünk korábbi évtizedei ezt nagyon erősen befolyásolják.
Meg nyilván a táplálkozás, meg az életmód, meg sok minden egyéb. Azzal kapcsolatban egy szakember hogy látja a betegeket? Én nagyon sokszor szoktam ezt mondani, hogy a saját ismerősi körömben sokszor láttam, hogy valaki akkor kezd el igazán megöregedni, amikor abba hagyja a munkát, és amikor eljön ez a na most akkor végre nyugdíjba megyek, és már nem kell semmit csinálnom, és akkor gyakorlatilag ez az érzés, vagy ez az állapot így pillanatok alatt előhozza a betegségeket, és pillanatok alatt megváltozik negatív szempontból valakinek az élete. Szóval ezt egy szakember hogy látja, hogy a munka tényleg életbe tart bennünket?
Hát a hasznosságodat biztos, hogy emlékeztet a hasznosságodra.
Élettanilag is gondolom, nem csak mentálisan. Hogy látja ezt egy szakember?
Én nagyon fontosnak tartom. Nyilván nem mindegy, hogy kinek mi a munkája, hogy mennyire érezte magát jól egy adott munkahelyen, mennyire töltötte el boldogsággal az a tevékenység, ami élete során végzett. És az sem mindegy, hogyha befejezi, vagy abba hagyja, akkor milyen körülmények között találja magát. Tehát körülveszi-e egy gondoskodó család, illetve van-e valami olyan fontos dolog az életében, ami miatt ő továbbra is hasznosnak érzi magát. Én szerintem ez egy olyan pont a nyugdíjba vonulás időszaka, amit sokszor nem ismernek fel az emberek, alig várják, hogy nyugdíjba menjenek, de valójában olyan érzés, mint amikor egy lentkerekes autót fölemelnek, és a kerekek forognak, de nincs alatt a talaj. Oh. Úgyhogy ez egy veszélyes időszak. Ha megengednek egy személyes megjegyzést, én ebben az évben lettem 65 éves, de én nagyon félnék abba hagyni a munkát. Nem csak azért, mert egy örömszerző tevékenység, hanem az ember fontosságát is megélheti nap, mint nap, tehát a tevékenységének a fontosságát, nem a személyemnek a fontosságát. És nekem az is fontos, hogy egy olyan környezet vesz körül, olyan emberek, akikre számíthatok, akik fontosak, hogy mellettem vannak, körülöttem vannak nap, mint nap. És hogyha ez hiányzik valakinek az életéből, az bizony nagy veszteségként élik meg. Másfelől Magyarországon az önkéntes munka nem divat. Pedig ezzel nagyon sokszor át lehet hidalni ezt a problémát. Tehát megtalálhatja az életének a további értelmét egy jól megválasztott önkéntességgel. Nem, Magyarországon ez nem szokásos.
Érdekes, amit az előbb mondott, hogy valaki fontosnak érzi magát, és hogy utána jön az a üresség, ami a nyugdíj kezdetével jár, hogy ezt tudja ellenpontozni egy ilyen központ, mint a geriátriai klinika?
Attól függ, hogy mire gondol. Ha arra gondol, hogy hozzám például járnak többen is önkénteskedni. Nem okvetlen csak idősek, mert fiatalok is jönnek énekelni, élvezik, hogy örömet csalnak az idős emberek arcára, hogy mesét olvasnak, amitől mindenkinek jobb kedve lesz. Tehát ilyen értelemben a klinika sokat tud segíteni. De ha egy beteg befekszik oda, azért az amellett, hogy igyekszünk a lehető legjobb ellátást adni, azért az mégiscsak a teljes életnek az elvesztését jelenti. És rendszerint azért van, mert a családja nem képes róla gondoskodni. Ezért azért vagy amazért. Úgyhogy ez egy kicsi megoldás.
Az ön által vezetett klinika, itt a Semmelweis Egyetemen vélelmezem, hogy az ország egyik legnagyobb ilyen intézménye lehet, és vélelmezem azt is, nem tudom, hogy országosan hány hasonló intézet van, és egyáltalán hány hely van, de azt jól gondolom, hogy jóval kevesebb, mint amire szüksége lenne egy ilyen előregedő társadalomnak?
Hát ebben egészen biztos vagyok én is. Elég komplex az a tevékenység, amit mi igyekszünk végezni, és épp azért, mert kevés ilyen intézmény van, az egyik nagyon fontos törekvésünk az, hogy egy bizonyos értelemben egy jó gyakorlat központként szeretnénk példát mutatni a többiek számára. De a geriátria az azt jelenti, hogy az idős ember sajátosságait veszük figyelembe. De tulajdonképpen egy kicsit mindannyian kardiológusnak, endokrinológusnak, nefrológusnak kell lennünk, tehát valamennyire érteni kell az egyes disziplinákhoz, de ugyanakkor, ami a közös összekötő elem, az az, hogy egy idős emberrel másképp kell foglalkozni. Fizikai értelemben is, tehát a belgyógyászati problémáját kezelendő is, és lelki értelemben is. És én azt tekintem, és azt érzem egy nagy teljesítménynek, hogy aki hozzánk felvételre kerül, az mindenki úgy érzi, hogy emberként tekintünk rá a munkatársaimmal együtt, és igyekszünk a lehető legtöbbet nyújtani neki. Ez nagyon-nagyon fontos. Én ebben a társadalomban azt érzem, hogy itt van a legnagyobb hiányosság pillanatnyilag, hogy nem tekintjük az embertársainkat igazán embereknek.
Mármint arra is gondol, hogy, hogy az időskor az valahogy így a tányér szélére van söpörve?
Hát többek között arra is gondolok, hogy az idős emberektől mit lehet várni. Az idős emberek gazdaságilag nem hoznak, csak visznek, akkor meg minek investáljunk. De én szerintem az emberek megérdemlik azt, hogy a hasznosságuktól függetlenül tiszteljük őket, és tiszteljük egymást, és nekünk egy nagyon fontos hozadéka a munkánknak, hogy ezt nagyon kedvezően visszajelzi a környezet.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre.
Jó végszó volt.
Jó végszó. Egyébként teljesen máshogy indultunk el, és örülök, hogy végül így kanyarodott a beszélgetés, tehát nem a gyógyszerekre, meg a terápiákra jutottunk ki, hanem az egyéni felelősségre. Úgyhogy
mélyebb üzenete van ennek a témának. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönjük szépen.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Kezit csókolom. Professzor dr. Gadó Klárával, a Semmelweis Egyetem Geriátriai Klinikai és Ápolástudományi Központ igazgatójával beszélgettünk, és köszi Robi a mait.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Mi folytatjuk nélküled az egészségkódot pár perc múlva, úgyhogy a kedves hallgatóknak ér marad.